Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta című sorozatunkat. Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét köszöntöm a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
A túzokkal folytatjuk, mégpedig azért, mert most van a túzoknak a dürgése. A túzok egy óriási nagy madár, úgy tudom, hogy Európa legnagyobb repülni képes madara.
Igen, sőt, hát ugye a túzokokról lehet azt elmondani világ viszonylatban is, hogy a legnagyobb termetű ma élő röpképes madarak. Ugye a mi túzokunknak a híme olyan 16 kilósak. Nem sokkal marad el például ettől a súlytól egy hímbütykös hattyú, az is olyan 14-14 és fél esetleg 15
kiló. Tehát nagyobb a túzok, kiló. Mint a hattyú.
Igen, tehát erőteljesebb a testalkata, igen.
Úgy néz ki, mint egy felnagyított galamb, szürke a nyaka, barnás a begye, és a szárnyán van egy nagyon érdekes fehér minta, aminek a dürgésnél van jelentősége, hát nagyon jól látszik terepen, illetve a szárnya belseje is fehér, a hasa alja fehér. Hát, hogyha már a dürgést említettük, mi ez a dürgés, mit csinál a madár, miért csinálja?
Ez az udvarlási viselkedés, ilyenkor a hímek dürögve megküzdenek a hölgyek kegyeiért. Ugye nagyon fontos a természetben, hogy a lehető legjobb minőségű hímmel legyen fészek alja egy tojónak. Na most ezt hogyan lehet eldönteni? Hát ugye az embereknél tudjuk, hogy az, hogy megdumálom, az annyira nem, tehát ott azért lehet ferdíteni a dolgokon. Éppen ezért ilyen nagyon egyértelmű technikák alakultak ki. Például a méret. Például egy viselkedés végrehajtásánál a pontosság. A dürgésnél az is a tojó számára döntő lehet, hogy például, amikor így felfújja magát a kakas, és kifordítja a szárnyát, és akkor ezeket a fehér paneleket mutogatja, hogy minél nagyobb termetű egy hím, annál erőteljesebb, annál inkább meg tudja majd védeni a területét, elűzni a ragadozókat. Tehát, hogy mekkora kiterjedésű az a panel, és mondjuk mennyire kitartó a dürgésbe. Ezek mind-mind szempontok.
Tehát kifordítja valahogy a szárnyát, és ilyen érdekes habos-babossá válik az egész madár, és akkor utána mit csinál?
És fel is fújja a torokzacskóját, hátraveti a fejét, és az egész elveszti a madár kinézetét, egy ilyen nagyon furcsa, hófehér, habos-fodros gömb megy ott a pusztába, ilyen menetelő lépésekkel leginkább körbe megy. Nekem volt szerencsém Izraelbe pettyes túzokot is nézni, hát most elnézést, tehát az úgy nézett ki a távolból, mint egy megvadult WC-kefesz alatgált volna, mert ugye hogy, tehát olyan furán tüskés kiállnak a fehér tollak, a madár jelleget tényleg elveszik, mert nem látjuk a fejét se, és ugye az az érdekes, hogy a túzok, mint talajon élő madár, alapvetően neki rejtőzködnie kell. Tehát még a hímnek is a háti része az szuper álcázó. És az a megdöbbentő ezekben a túzokokban, hogy amikor áll a talajon, normál üzemmódban, akkor szinte észrevehetetlen. Egy ilyen 16 kilós pulykánál is nagyobb madarat képzeljünk el. És amikor pedig felrepül, akkor a szárnyaiban ez a fehér hatalmas panelek, tehát gyakorlatilag a szárnyának a jelentős része hófehér, meg a szárnybélés is, akkor ez például a csapat összetartás segíti, követik a foltot. Illetve megzavarja a ragadozót, mert azt látja, hogy a semmiből egyszer csak ott lesz egy csomó ilyen villogó panel. Azerbajdzsánban volt szerencsém több ezer, 5-10-15 ezer reznek túzokot látni felrepülni, és leszáll az a csapat, és abban a pillanatban elveszik a nyílt pusztából 2 cm magas a fű, és amikor felrepülnek, akkor meg hihetetlen sok ezer ilyen hófehér villogó madár van előttünk.
A látvánnyal vetekszik a hangja. Ha már a WC-kefét említetted, akkor ide kívánkozik a hangja, a hallgatók majd eldöntik, hogy mihez hasonlít. Ez a hang, ez csak dürgéskor jellemző, vagy egyébként?
Igen, de alapvetően ezek némák. Ilyenkor a dürgést kíséri hang, mert a hang is, tehát a hangnak akár az ereje, a minősége, egy ilyen nagy testű madárnál nem is feltétlen a hangerő, hanem a hangnak a mélysége lehet. De itt is például vannak olyan fajok, ahol ilyen nanoszekundum szinten kell mondjuk pontosnak lenni a hangnak. Tehát így döntik el a tojók, hogy melyik hímet válasszák, és akkor ezért mennek ezek a dürgőhelyek.
Magyarországnak nagyon fontos szerepe van az állomány védelmében. Magyarországon hol látható túzok, és mit tesztek ti, vagy mit tesz a természetvédelem értük?
Ugye a túzok azon madaraink közé tartozik, ami a közép-ázsiai, illetve hát akár az afrikai nagy nyílt pusztai szavannás cseppi élőhelyhez kötődik. Ugye Európa, különösen a történelem előtti időkben, mondjuk 4-5 ezer évvel ezelőttig nem igazán volt alkalmas Európa jelentős, hiszen egy erdősült terület volt. Tehát a közép-ázsiai pusztáknak a legnagyobb egybefüggő, azzal érintkező nyugati nyúlványa az a Kárpát-medence, Magyarország mai területe. És alapvetően ezért hihetetlen értékes ez a madár, mert Európában itt van a közép-ázsiai madár. Hozzánk hasonló, a miénknél erősebb állománya az Ibériai félszigeten van, de alapvetően mivel nagyon nagy testű és az agrártájhoz kötődő madár, ezért ez az egyik legnehezebben megvédhető faj, és az óriási sikere az európai, és ezenben mondjuk a magyarországi madárvédelemnek, természetvédelemnek, hogy sikerült stabilizálni ezt az állományt, és napjainkban olyan 1200-1600 egyed él hazánkban. Egyébként az ország egész területén jellemző volt, tehát a Dunántúlon is előfordult, de alapvetően a Dunatisza közén és a Tiszántúlon volt jellemző, illetve a Kisalföld térségében, ahol egyébként most is zajlik egy magyar-oszták közös túzokvédelmi projekt.
Mi az, ami bántja, mi veszélyezteti? Kicsit olyan nagy behemót esetlen madárnak néz ki, hát gondolom, hogy nem olyan könnyű neki megvédeni.
Az egész
magát.
Világon a földgolyó szárazföldi területein a legnagyobb közvetlen problémát a nagyüzemi mezőgazdaság jelenti. Mert hogy a nagyüzemi mezőgazdasági területek kiterjedtsége ma globálisan meghaladja az erdőterületekét. És gondoljunk bele, benne vannak trópusi esőerdők, és a hatalmas északi tajgaerdők. Tehát alapvetően ez az egyik gond, átalakítjuk a természetet. Most, hogyha egy madár ráadásul még a talajon is költ, ahol ugye járnak a munkagépek, ahol mondjuk szántanak, ahol költési időszakban mondjuk kaszálnak, vagy mint Magyarországon iszonyatosan túltartotta például a vaddisznóállomány. 1900-ban a magyarországi vaddisznóállományt vagy 7 vagy 9 ezerre becsülték. Napjainkban ezt nem tudja senki megmondani, hogy mennyi van, ilyen 250 és 700 ezer között, valószínűleg az 500 ezer plusz körüli állományról beszélünk. Ugye amikor létrehozták az egyedülálló dévaványai túzok rezervátumot, aztán 400 hektár, és azt be is kerítették, ott az első feladat az volt, hogy a kerítésen belülről ki kellett lőni, ki kellett szedni a vaddisznóállományt, rókaállományt, mert hogy megeszik a tojásokat. A zavarásra nagyon érzékeny ez a madár, tehát hogyha túzokot akarunk nézni, mondjuk Budapest ilyen szempontból nagyon kedvező helyen van, mert hogy pillanatokat le lehet érni Apaj térségébe. Most egy védett területekről van szó, senkinek nem javaslom, és tilos is ott botorkálni a pusztába, pláne autóba, de szükségtelen is, mert hogyha ezeken a túzok élő helyeken autózunk, alacsonyabb rendű utakon, és még aszfaltútról beszélünk, akkor láthatunk ilyen madarakat egészen közel, de hogyha elkezdünk kiszállni, akkor bizony ezek a madarak 4-5-600 méter távolságból már felrepülnek. És egy másik gond, hogy ezek erőteljesen repülő madarak, nem repülnek nagyon magasan, és itt a probléma, hogy a repülési magasságukat szeli át a középfeszültségű és a nagyfeszültségű távvezeték hálózat drótjai. Most, hogyha a madár szintbe repül a drótokkal, vagy egy picit fölötte, akkor a mondjuk mutatóújnál nem vastagabb drótokat nem vesz észre. Ezért neki ütközik, és ez óriási gondot jelent. Ezért a túzokvédelmi LIFE akciók egyik legfontosabb, globálisan is példamutató beavatkozása, hogy ahol a csapatok a legtöbbet tartózkodnak, ott sok kilométer hosszan az elektromos szabad vezeték hálózatot a földbe süllyesztjük.